Hogyan érkezhet valami újdonságként, ami már majdnem egy éve velünk van? Hogyan ünnepelhetünk mindezzel születésnapot? Meg persze azt is megtudhatod, hogy mi az a vadi új óra, amit neked elhoztam, és tanulni fogunk egy olasz szót is, mindez persze egy 75 éves szülinapját ünneplő japán márkától, hogyha érdekelnek a részletek, akkor várlak a folytatásban. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkorákról.hu-n. Miért is van ez a nagy kavarodás, és miért beszélek megint rébuszokban? Egyáltalán nem ez történik. Megjelent az Orient Stretto kollekciónak egyrészt három alapdarabja, másrészt három 75 éves limitált kiadása, ami nyilván a márkának a 75. születésnapjára érkeztek. Viszont sokan úgy gondolják, hogy ez az első alkalom, amikor ez a fajta kollekció debütál, viszont ennél távolabb sem lehetnénk a valóságtól. Engedjétek meg, hogy egy picit visszapörgessem az időt. Nem tudom, emlékeztek-e arra a videóra, amikor azt mondtam, hogy megjelent az Orientnek a legszínesebb számlapos verziói. Ezeket akkor kontemporári szemiszkeletonnak neveztük, és hogyha megnézitek ezeket a példányokat, és a most frissen érkezett Stretto kiadásokat, nagyon nagy különbséget nem fogtok látni köztük. Tehát lehet erre egyébként úgy tekinteni, minthogy a kontemporári szemiszkeletonokat átbrendelték Strettóként. Ez is egy jó megfejtés lenne, de én ennél még egy kicsit tovább merészkednék. Amikor megjelentek a kontemporári szemiszkeletonok, Amerikában kijött egy teljesen új sorozat, ami nagyjából technikai specifikációiban megegyezett az Orient Meiko szoláros kiadásokkal, viszont a kontemporári verzióknak a tokjaiban érkeztek, és ezeket már akkor is Strettóknak hívták, ez majdnem egy évvel ezelőtt történt, és nyilván alapvetően csak a szerkezet meg a számlap kialakítása volt az, ami az Orient Meiko szolároknak a világát idézi, és nyilván csak egy hasonlat volt, hogy az Orient Meiko szolárokhoz hasonlítottam őket, mert természetesen ezek nem voltak forgatható lünettások, nem voltak konkrétan búvárórák, ugyanabban a zsánerbe tartoztak, mint a kontemporári szemiszkeletonok, amikről azt mondtuk, hogy ezek igazából ilyen hétköznapi órák, és hát alapvetően erről is szól maga a Stretto, és akkor beszéljünk erről a szóról is egy kicsit. A Stretto olaszul szűket, keskenyet vagy szorost jelent, aminek alapvetően semmi köze nincs ehhez a sorozathoz. Annak viszont igen, hogy ez a zenéből származik, és ebben a kontextusban pedig felpörgetést jelent, azt, amikor egy áriának a csúcspontja felé érkezünk, és minél jobban felpörgetik az eseményeket, hogy utána eljussunk a drámai csúcspontra, és pont ez a felpörgetés az, ami meghatározza ezt a kollekciót, ezzel utal önmagában a városra, az urbánus létre, arra, hogy egyébként ezek nem acélsportórák, amikben búvárkodni lehet, hanem ezek a hétköznapokra, a mindennapokra, a mindennapi városi életnek a kihívásaira, illetve az ezzel járó életmódbeli dolgokra, tehát arra, hogy ez hű mindennapi társad legyen, és egy csomó dologhoz fel lehessen húzni, tehát fel lehessen húzni munkába, és fel lehessen húzni egy kicsit elegánsabban is, és mégse legyen konkrétan a hagyományos értelme sportóra, és úgy gondolom, hogy ezt a zsánert sikerült is nagyon pontosan meglőni. És akkor vissza az Orient Meiko szolára sztorira, konkrétan a Stretto név már az amerikai forgalmazónak a kommunikációjában majdnem egy évvel ezelőtt is megjelent, és nálunk ugye az Orient Meiko szolárok pedig az előtt szerintem több mint fél évvel megjelentek, de ez a fajta Strettós világ, vagy hát ha akarom, akkor az kontemporai szemiszkeletonos szolár verzió, hogyha így nagyon körbe akarom fogalmazni, akkor azok hozzánk nem érkeztek el, legalábbis én tudom, hogy egy darabot sem láttam belőlük, nem volt nálam, nem láttam senkinél, akit ismerek, semmelyik hazai forgalmazónál, sőt a nagykernél sem láttam, hogy ez azért van, mert ők nem láttak benne fantáziát és nem hozták be, vagy azért, mert csak az amerikai piacra érkezett, nem tudom. Ez viszont biztos, hogy ez az első hivatalosan adatolható megjelenés, amikortól Strettóról tudunk beszélni, így kollekció szinten, de mondom, szerintem az sem egy ördögtől való megfogalmazás, hogyha azt mondjuk, hogy a kontemporári szemiszkeleton kiadásoknak akkor a hype-ja lett, és ezt lehet mondani, mert Magyarországon, ha jól emlékszem, három rendelési kör biztosan volt ezekből a nagyon színes órákból, tehát lehet azt mondani, hogy ez akkora siker lett, hogy úgy gondolták, hogy ebből majd kell csinálni egy teljes sorozatot, és már ezt a sorozatot a gyártó is Strettóként apostrofálja, ami nagyon érdekes, mert az orientesek nem szoktak általában ilyesmivel foglalkozni, hogy így a kollekcióknak neve legyen, meg ilyesmi, de a hivatalos weboldalukon is már szerepel ez a fogalomkör, és ezt a kollekciót is így definiálják, aminek én egyébként tökre örülök, és nem kell majd megint mindig idézőjelbe tenni, mint mondjuk a Meikókat, a Kenókat, vagy így igazából bármit, amivel kapcsolatban így beszélünk. a hasonlóságok és a különbségek mentén még egy apróságra fel szeretném hívni a figyelmet. Az alapdaraboknak a mérettartománya 38,5 mm-es, ezek ilyen klasszikus japán mindennapi órák. Ugye alapvetően ezt a mérettartományt szokták általában meglőni a japánok, amikor nem sport és búvár órákról beszélünk, viszont eredetileg ugye a kontemporai szemiszkeletonok pedig 40,5 mm-esek voltak, vagy 40,8, valami ilyesmi volt a méretük, tehát azokat lehet simán 41-esnek nevezni, és azok a fajta modellek, amik ezt a zsánert követik, például itt is a nyílszíves változat, a 75 éves limitált kollekcióban ugyanezt a méretet követi, a sima háromutatós verzió ugyanúgy 38,5 mm-es, viszont a Sun & Moon kiadás pedig még ennél is nagyobb, az 41,5 mm-es, ez a most úgy 6 darab megjelent modell, összesen háromféle méretet tartalmaz, és a legkisebb modellből pedig van 4 féle összesen, úgyhogy ilyen szép vegyes felvágottat kaptunk, remélem értitek, de hogyha nem, az sem baj, megnézzük most őket részletesen. A sötétkék acélszíjas verzió van a kezemben, szeretném azzal kezdeni, ami nekem a legjobban tetszik az egészben, és ez pedig szerintem a teljes kollekciónak az ikonikus tokfül kialakítása. Erre valamiért azt mondja az angol sajtó, hogy reverse R formájú, nem tudom értelmezni, hogy ez számukra mit mondhat. Én azt mondanám, hogy ez egyfajta ilyen csavart tokfül szeretne lenni, viszont semmilyen csavarás nincs benne, és pont, hogy az Orient Star modellekből, ami 75 évesek, szintén megkapták ezt a dolgot. Én ezt akkor úgy fogalmaztam, hogy egyfajta hullámszerű bemarás van magán a tokon és a tokfülön. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb ismertető jele ennek a Stretto családnak, és szerintem ez egy nagyon-nagyon szemrevaló dolog, aminek megvan az a szépsége, hogy egy egyszerű megoldás, viszont iszonyatosan látványos, és ad egyfajta ilyen kecsességet az egésznek. Nyilván ezzel le van spórolva egy kis anyag belőle, aminek nyilván a gyártási folyamatot nem hogy könnyíti, hanem egyértelműen nehezíti, viszont ettől, hogyha szemből ránézel az órára, egyből egy kicsit összerántja. Ez kicsit olyan, mint a női ruháknál egy időben volt ilyen divat, hogy fehér ruha összevarva egy feketével, és a fehér ruha vonala mentén láttad, hogy a hölgynek azok lehetnek a vonalai, és a fekete pedig jótékonyan eltakarta azt, ami nem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is valami kicsit hasonló, hogy szemből ránézel, a szálhúzott részek nagyon jól látszanak, viszont mivel ugye visszacsillan ez a fajta bemélyedésben, a hullámban lévő fény, ezért az olyan, mintha nem lenne ott, viszont amikor viseled, akkor pedig ott van, tehát ennek megvan a mérete. Ami ezeken a modelleken egyébként fontos, hogy ugye szemből számlapot kaptak, az összes egyébként az F6-os családba tartozó szerkezetet kapott, és ha jól emlékszem, ezek a kicsik a 722-es szerkezetet kapták meg, tehát nem a 922-t, mint mondjuk a Mékók. Ha már a Mékós hasonlat, ugye ezeknek nincs forgatható lünettája, ezeknek fix polírozott lünettája van, ami alapvetően ezeknél a visszafogottság felé mutató hétköznapi óráknál szerintem kimondottan előnyös, ahogy egyébként ezek a 3D-s indexek is, ahol lényegében találsz egy csomóféle felületet, tehát hogy egyrészt ugye ezeknek is van felső síkja, ami igazából inkább szálhúzó van, és a két oldala van igazából polírozva, és ezért van az, hogy így nagyon szépen játszik rajtuk a fény. Ami még itt nagyon tetszetős ezen a modellen szerintem, van a lünettának egy körkörössége, aztán arányosan van egy belső kör, és utána ugye az írdalásokon belül van még egy, és az indexek közepén pedig még egy kör, tehát ilyen sokféle koncentrikus körrel tudunk találkozni, és ezek nagyon szépen arányban is állnak egymással, úgyhogy szerintem ezek így egészen jól ellettek találva. Ami még ugye érdekesség, hogy a mutatók ugyanúgy meg vannak törve, mint ahogy a kontemporai szemiszkeletonokon is megvoltak, és ezt a fajta ilyen, hát lehetne ezt szerintem kardszerűnek hívni, de ennél szebb megfejtést most erre nem tudok mondani, és hogy keretezett a dátum ablak, az ugye azért jót tesz, mert nem csak így lóg a semmiben maga a dátum, ezért cserébe a hármasnál lévő indexet egy kicsit meg kellett csapni, és ezért egy kicsit furábban néz ki, mint mondjuk a 9-esnél. Amúgy nagyon nagyot dobott volna ezen a családon szerintem, hogyha letették volna a dátumutatást a 6-oshoz, szerintem az nagyon komoly kinézetet adott volna, inkább az elegancia és nem a hétköznapi felé vitte volna ezt a dolgot, és szerintem az azért az megsüvegelendő dolog lett volna, de hát egyszerűen csak ez van. Maradt rajta ugye az Orientnek a klasszikus logója, és ugye ezzel és maga az automatik felirat, ugye természetesen Zafirral érkezik ez a kiadás, háromrészesnek tűnő, de egyébként ezek egyrészes fémszíjak, ami konkrétan ugye egybe van ez a három dolog, és természetesen ugye a nyitáskönnyített csatja megint az, ami lemezből van, úgyhogy ezen ez a spórolási faktor. De nyilvánvalóan az, hogy amikor egy 129.000 forintos automata óráról beszélünk Zafira, akkor mindig kell, hogy legyen rajta valami olcsóbbítás, és hát itt nyilván a zárja volt az. Nem akarom ugyanezt végigmondani az arany verziónál, ahol lényegében annyi történt, hogy PVD-vel bevonták a lünettát, az indexeket, és egyébként a Sion, a Sion-nak az alsó egy ötödét nagyságrendileg, ami az előző verzión polírozva volt, és egyébként itt is megkapta ezt a tükörpolírszerű dolgot, tehát azok ilyen nagyon csillogóak, míg a Sion-nak a szemei azok eléggé mattak, illetve szálhúzottak, úgyhogy ez a hatalmasan nagy különbség közöttük. Itt azért árban van egy kis különbség, mert a legjobb emlékeim szerint 149.900 forint, tehát azt hiszem 30.000 forinttal többet ki kell fizetni annak, aki szeretné, hogy ilyen különböző arany dolgok legyenek rajta, mint például a lünetta, meg a korona, meg a mutatók, meg úgy a dátumablak, és így minden. Nem tesz rosszat egyébként ennek az órának, hogy a számlapja hófehér lett. Ennek van igazából ilyen nagyon ázsiai hatása. Nálunk én nem tudom, hogy ez mennyire szokott őszintén működni. Én a sima kékben és a barnában is jobban hiszek. Aztán majd meglátjuk, hogy ki az, akinek tetszik. Nekem ennek ilyen nagyon-nagyon ilyen japán belpiacos hangulata van, ami véletlenül eltalált hozzánk. Úgyhogy én ebben nem hiszek. Aztán majd meglátjuk, ne legyen igazam. Szerintem a barna verzió az, ami a legelegánsabb sikerült, ehhez hozzájárul a barna bőrszí természetesen, illetve ami igazán szerintem elegánsá teszi, az a rose gold bevonatos lünetta. Eztől lesz szerintem egyébként ilyen nagyon-nagyon szemrevaló, és ugye ennek az árazása úgy néz ki, hogy ugyanannyiba kerül, mint az acélszíjas verzió, az a 129.900-ba. Ennek ugye kettő része van, egyrészt ennek olcsóbbnak kell lenni a bőrszíj miatt, viszont drágábbnak a PVD bevonat miatt, és ezért van ez a fajta jut is marad is megoldás, úgyhogy szerintem ez tök jó, és ez az, amit én igazából el tudnék képzelni, hogyha valaki igazából a casual fölött szeretne öltözködni, úgyhogy ezt én alapvetően simán el tudnám képzelni valamiféle kék öltönyös sztorival együtt, úgyhogy ez tényleg már a business casual és akár a fölötti elegancia szintet is tud egyébként képviselni. Gondolom, hogy az alapkoll lekciónak a három darabja közül ez a legszemrevaló, viszont nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenki számára könnyen emészthető lesz. Így a Stretto kollekció alapdarabjai után folytassuk a 75 éves kollekciónak szintén 38 mm-es változatával. Itt a számlapja egyébként az előző Sunburst-ökhöz képest matt lett, és a másodperc mutató kapott egy ilyen kis narancssárgás szín, ami ezzel a szürkével egyébként bitang jól működik együtt. Ez lényegében hozza tényleg ennek a városi feelingnek a két arcát, hogyha nagyon-nagyon szeretnénk valami költői képet belelátni, hogy a nagy irodaházak és felhőkarcolók között így megy le a nap, és mondjuk a naplementének az utolsó arany sugor, amit mondjuk a Balatonon ugye aranyhídnak hívunk, valami ilyesmi áttükröződik az épületek között, és ez maga a narancssárga másodperc mutató. Úgyhogy ez az összköltői kép, amit most ki tudtam magamból préselni. Ennek a modellnek az ára egy picit drágább, mint az előzőeknél, pont egy tízessel, ez 139.900 forintba kerül. Egy nagy különbség az alapdarabokhoz képest, hogy itt nem klasszikus Orient logó van, hanem a 75 éves évfordulóra ez a kurzív betűtípus kapta meg, amit egyébként az automatik felirat is, úgyhogy itt most eltűnt a sokak által szeretve gyűlölt, vagy gyűlölve szeretett Orient logó, és valami teljesen mást kaptunk, ami egyébként szerintem tök jól működik ezzel a verzióval együtt, és szerintem ezen a modellen egyébként tök jót tesz a hangulatnak, hogy nincs rajta az a nagy páncélos Orient logó, szóval amitől nem érzed úgy, mintha mondjuk egy autó márkája, vagy valami, nem tudom, a japán császárságnak a logója lenne rajta, hanem ez is tényleg sokat könnyít a számlapot, ezáltal szerintem egy sokkal könnyebben emészthető számlapot kaptunk, ami így kevéssé lesz feltűnő, ami szerintem ennek a kollekciónak, és főleg ennek a 75 éves évfordulónak nagyon jót tesz. Folytassuk ugye a szemiszkeletonnal, ugye ami maga az építőköve ennek a kollekciónak. Ezen a kiadáson ugye az van, hogy ez minden ízében hozza a korábbi kontemporai szemiszkeletonokat. Azt hiszem egyetlen egy különbség van közötte, hogy a kontemporai szemiszkeletonokon a kis másodperc mutató számlapja körül nem volt fémkör, míg egyébként az a nyílt szív körül ugyanígy volt, úgyhogy ez ennyivel egy kicsit több. Ugye itt is megvan könnyítve a számlap azzal, hogy az Orientnek most ugye 75 éves szülinapra használt logója van rajta, illetve hogy a kis másodperc mutató szintén narancssárga lett. Itt nem annyira hangsúlyos, mint az előző verziónál, úgyhogy itt ez így nagyon kis könnyed dolog. Annak ellenére, hogy itt az óra viszont önmagában nagyobb, ugye ez 40,8 mm-es maga a TOK, és ebben az F6 S22-es szerkezet van, ugye az S a Skeletonra utal, legalábbis szerintem mindenképpen, és ennek az ára megint egy picit magasabb, köszönhetően ugye a limitációnak is, meg úgy önmagában ez 154.990 forint, és hát ebben a kollekcióban az igazán nagy vad, és ezt sokféle értelemben el lehet mondani, a Sun and Moon kiadás, ahol ugye 7 napja kijelzést is kapott igazából nappal és éjszaka mutatást, tehát hogy ez nem valós holdfázis természetesen, ugye az ilyen órák nem is alkalmasak valós holdfázis kijelzésre, ugye dátumot, 7 napját, illetve nappal éjszaka kijelzést tartalmaz. A narancsságából 2 kapott, úgyhogy itt a 7 napja mutatásnál, illetve a kis másodperc mutatónál is bekerült. Pont ezért van az, hogy ez egy kicsit zsúfoltabb, itt ugye több hely volt magára a számlapra, mert ez 41,5 mm-es átmérő, úgyhogy itt azért kellett a hely a különböző, mondhatni ezt, komplikációk miatt. Ami nekem továbbra sem tetszik ezeknél a kiadásoknál, az a szemmel láthatóan az a hatalmasan két nagy csavar, ami így szerintem egy kicsit elrontja a számlapot. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez megint csak egy jól eltalált dolog. És látszik, hogy egyébként a TOK-nak az eleganciájából semmit nem vett le, és ugyanúgy meghozta azt a hatást, amit a kisebb 38 és feles, illetve az előbbi 40,8-as TOK átmérős verziók is hoznak. Minden más technikai specifikációban egyébként teljesen ugyanarról kell beszélni, mint a korábbi verzióknál. Egy nagy különbséggel a korábbiakhoz képest, hogy ebbe az F6B24-es szerkezet került. És akkor, ha már idáig eljutottunk, akkor szeretnék még egy érdekességet elmondani a 75. évforduló kapcsán, aminek egyébként már rég meg kellett volna szerintem, és a gyártó szerint is történnie, de bejelentették a hivatalos Orient Retailer programot, ami annyit jelent, hogy az összes Orientet és Orient Start forgalmazó üzlet kapni fog egy azonosító számot, amit fel fog kelleni tüntetni majd a weboldalukon, illetve személyesen is az üzletekben, és ez az azonosító szám alapján lehet majd utána keresni bárkinek, aki arra felé jár, hogy az adott partner tényleg hivatalos partnere és hivatalosan jogszerűen forgalmazza-e ezeket a márkákat, vagy csak úgy árulgatja. Ez ugye alapvetően azért van, mert ahogy egyre népszerűbb a márka, egyre több helyen lehet kapni, nem feltétlenül fehér, hanem sok esetben szürke, vagy hát még esetleg annál is sötétebb forrásból származó órákat, és ez a vásárlói élmény miatt van, hogy amikor egy ilyen kereskedőnél vásárolsz, akkor biztos lehetsz abban, hogy érvényes a garanciát, hogy egyébként jó helyről vásárolták, hogy eredeti lesz az óra, és egyébként minden más szolgáltatást meg fogsz tudni kapni, meg ez egyébként jelzi azt is, hogy mennyire komoly az adott kereskedő, hogy mennyire tartja be a játékszabályokat, amíg úgy általában ezen a piacon megvannak. Én most ennyit szerettem volna az Orientnek a 75 éves születésnapjáról, meg természetesen az új Stretto családról és az új Retailer programról, hogyha bármi gondolatod van ezekkel kapcsolatban, akkor azokat várom lent a kommenteknél, és találkozunk legközelebb.